Kedves gyülekezet, kedves testvérek! A mai Isten tiszteleten az útmutatónkban erre a hétre kijelölt, nagyon jól ismert igét olvasom föl Máté evangéliumának a 11. fejezetének a végéről. Jézus hívása ez, a 28. vers, amit majd fönnállva hallgassunk meg. Tehát Máté evangélium a 11. fejezetének a 28. verse így hangzik. Jöjjetek én hozzám, mindjárt, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, talán lehetne bennünk most az a gondolat, hogy ó, hát ez az ige, amit most felolvastam, ez annyira jól ismert, és annyira sokszor olvastuk már, talán sokszor magyarázták is nekünk, hogy hát miért is kell erről beszélni. Hogy találhattam volna talán valami izgalmasabb olyan igét, ami talán újdonságként tűnne a gyülekezet előtt. Én mégis ezt az igét választottam, mert én azt hiszem, hogy komoly üzenete van. Mert akkor, amikor mi arra gondolunk, hogy Jézus hívja a megfáradtakat és megterheltetteket, vagy legalábbis bennem, amikor elolvastam ezt a verset, és gondolkoztam, hogy melyik is legyen az a alapige, amit ma elolvasok, és amiről beszélek. Az első gondolatom az volt, hogy elolvasva ezt az igét, akkor előjöttek olyan embereknek a képei, akikre azt gondoltam, hogy hát akikre ez a ige nagyon is rájuk illik. Olyan emberek, akiknek szükségük volt arra, hogy megfáradt, megterhelt lelkükkel ide-oda menjenek az Úrhoz, és akkor elém jöttek ezek az emberi emberek, vagy nekik a képei, nem itt a gyülekezetben lévő testvérekre gondolok, hanem gondolok olyanra, mint Zákeus, akiről beszél a Szentírás, vagy arról a vak férfiról, aki kiabált Jézus után, ugye Bartémeus, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam, vagy gondoltam rögtön ott a Betesda tavánál lévő 38 éve beteg emberre, aki olyan szomorúan mondta ki, miután Jézus odament hozzá, hogy nincsen emberem. Tehát olyan embereknek a képe jutott eszembe, akiknek az életében nagyon fontos dolog volt az, hogy ő meghallotta az Úr Jézusnak a szavát. Vagy eszembe juthatnának azok a tékozló fiúk, akikről szól az Úr Jézusnak a példázata, aki nem csak egy emberként állhat előttünk, aki elhagyta az atyai házat, hanem millió számra vannak emberek, akik ilyenek, és akik ugyanúgy meghallhatták az Úr Jézusnak a szavát. Azért, hogy átéljék azt a nyugalmat, azt a békességet, azt a megnyugosztalást, ahogy itt elénk állítja a Károlyi fordítást, amit átéltek ezek az emberek is, amikor megfáradtak és megterheltettetek, és megtalálták a nyugalmat. De azt gondolom, hogy félreértenénk az Úrnak a szavait, hogyha csak ezekre az emberekre gondolnánk. És azt mondanánk, hogy jó, volt az életünkben egy időszak, amikor így éltünk, de ma már megtaláltuk, ma már átéltük azt a örömöt. De ma nincsen szüksége az embernek ahhoz, hogy az Úrhoz jöjjön. Emlékezünk csak a 10 bélpoklos történetére, és azért gondoltam erre, mert ez a kicsit is, mondhatjuk, nyúlkfarknyi történet, ami az Úr Jézus életében megtörtént, ez nagyon fontos választ ad nekünk a további életünkre. Ugye azt mondja itt az ige, hogy van 10 bélpoklos, aki Jézus elé megy, hogy könyörüljön rajtuk. Ő mondta nekik, hogy menjenek, mutassák meg magukat a főpapnak, és mire odaértek, mind a 10 meggyógyult. És aztán a 10-ből egy visszajött, hogy hálát adjon. Miért fontos ez a gondolat? Nem csak a hálaadás szempontjából fontos ez, mert mi mindig ezt szoktuk hangsúlyozni, hogy valaki, aki kap Istentől valamit, de arra sem képes, arra sem hajlandó, hogy megköszönje. Igen, lehet, hogy mi úgy gondolkodunk erről az emberről, vagy ezekről az emberekről, a 9-ről, hol a 9, akik nem jöttek vissza megköszönni, hogy na hát ilyen hálátlanok, de nekem arra kellett gondolnom, hogy ó, mennyi mindent nem köszönünk meg mi sem. És akkor tulajdonképpen rólunk is szólhatna ez a szép kis gondolat, vagy talán elmeresztaló gondolat, hogy de hol van a 9-e? Hol vagyunk mi akkor, amikor Istentől kapunk valamit, és mi olyan természetesnek veszünk, és tovább megyünk az úton, és nem köszönjük meg. Ez is egy nagyon fontos üzenet, de van egy még fontosabb üzenete ennek az egy embernek a visszajövetelében. Az az, hogy ő nem akarta megszakítani az Úrral a kapcsolatot. Mert nagyon jól tudjuk azt, és talán ő maga nagyon jól megértette azt, amit lehet, hogy mi sokszor nem értünk meg, és az pedig az, hogy azzal, hogy az Úr gyermekei lettünk, és megtérve, átadva az életünket, megtapasztaltuk, hogy nyugalmat adott nekünk, ezzel még nincs vége az ember életének és a terheinek a sokaságának. Mert ezek után is jöhetnek még terhek. Egy betegség kiújulhat újra. Egy fájdalom elérheti az embert, és ezt látjuk a saját magunk életében. És nekünk is szól az üzenet, és amiért én felolvastam az előbb, az imádság előtt ezt a történetet, az azért, mert van egy ugyanolyan hívása az Úr Jézusnak, csak ez a hívás, ez már sokkal személyesebben szól, de hozzánk hívő emberekhez. És ez pedig az, gyertsetek el csupán ti magatok, és pihenjetek meg. Ez is ugyanerről szól. Ugyanarról, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, de ez egy személyes üzenet azoknak a hívő embereknek, Istennek, azon gyermekeinek, akik valamikor megtalálták Jézusban az üdvösséget, de lehet, hogy elfeledkeztek erről a közösségről. Mert enélkül mi újra és újra elfáradunk. De miért is hívta az Úr ezeket a tanítványokat vissza egy helyre, hogy megpihenjenek? Gyertek, pihenjetek meg egy kevéssé. Hát az egyik dolog, amiért hívta őket, az az, ami benne van a hívő ember életében, mint opció, hogy úgy érzi az ember, hogy jól mennek a dolgok. Mert ilyen is van. Ugye azt olvassuk ebben az ige szakaszban, és azt olvastam föl, hogy Jézus hatalommal kiküldte a tanítványokat, és azt mondta, hogy menjetek el, gyógyítsatok, tegyetek tanítványokká embereket, tehát tegyétek azt, amire én titeket elhívsz, amiért én elküldtelek. És más evangéliumok is lejegyzik ezeket, sőt, Lukács evangélista lejegyez egy olyan történetet is, amikor többeniket is kiküld az Úr, 70 tanítványt, és azok visszajönnek nagy boldogan, Uram, hát még a lelkek is engednek. Még a lelkek is engednek. Hát bevalljuk őszintén, hogy hát ebből tapasztalunk meg sokszor keveset. Amikor azt tapasztaljuk, hogy a mi szolgálatunkra egyszer csak valaki elindul az Isten útján. Amikor azt látjuk, hogy érdemes volt a mi szolgálatunk, és itt szeretném megjegyezni azt, hogy még lehet, hogy nem is indul el az Isten útján, de hogy valamit teszek érte, valamit az isteni parancsból megcselekszem, és azt látom, hogy van valami, ami benne megmozdul, vagy talán elfogadja a szolgálatomat, és én örömét látom ennek, és ő is örvendezik. És akkor az ember úgy érzi, hogy ó, hát milyen jó, hogy ilyen nagy csodákat élhetek át. Ilyen nagy csodákat tapasztalhatok meg. És az Úr Jézus pedig azt mondja ezeknek a tanítványoknak, amikor visszajönnek ilyen örvendezéssel, nem azért, mert le akarja őket törni, nem azért, mert nem fontos az, amit átéltek, hogy még a lelkek is engedtek nekik, és betegeket gyógyíthattak meg, hanem azt mondja, hogy ne azon örüljetek, hogy ezek megtörténtek, hanem azért azon örüljetek, hogy a ti nevetek föl van írva a mennyek országában. Igen, lehetséges, hogy időnként a lelkünket ilyen siker éri el, vagy valami öröm éri el, és az Úr Jézus pedig nem letörni akarja ezt az örömünket, hanem helyére akarja tenni a mi gondolkodásunkat. És azért akarja helyre tenni a tanítványok gondolkodását is, mert az egy nagyon fontos dolog, hogy ez nem mi tőlünk van. Tehát, hogy mi könnyedén esünk abba a hibába, hogyha valamit elérünk, akkor hát azt magunknak tulajdonítjuk. Bevallom őszintén, hogy én is jártam már úgy, hogy felkészültem egy prédikációra, elmondtam, és úgy éreztem, hogy ez most jól sikerült. Mert úgy éreztem, hogy volt mondani valója, sok helyen tapasztalja az ember, hogy meg is értik a testvérek, milyen jó, és az embert egy ilyen elégedettség eltölti, hogy hát igen, nem volt hiába való a szolgálatra való készülés. De ugyanakkor, amikor valamit teszünk, és tényleg azt érezzük, hogy volt hatása a mi szolgálatunknak, akár szavakban, akár cselekedetekben, és ugye az ember elkezdi simogatni magát, hogy hát jó, jól csinálod te, és Jézus azt mondja, hogy nem te tőled van ez. Hát itt nem te munkálkodsz, nem gondold már, hogy te vagy képes arra, hogy valamit adj, te csak tulajdonképpen továbbítod azt, amit Istentől kaptál. Vigyázzunk, nehogy önmagunk felé, az énünkre tolódjanak a dolgok, és azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a fontosak. A hangsúly nem mi vagyunk, hanem ha valamit tesz, azt az Úr teszi. Nem véletlenül mondja az Úr a tanítványoknak, hogy ha mindezeket megcselekedtétek, akkor gondoljatok arra, hogy ti csak haszontalan szolgák vagytok. Ami nem azt jelenti, hogy abban az értelemben haszontalan, hogy semmire nem vagyunk jók, hanem vegyük észre, hogy mi szolgák vagyunk, akiket az Úr föl tud használni az ő ügye érdekében, és a legfontosabb ő maga. Ő maga, aki a mi életünkben is munkálkodik, és másik életében is munkálkodik. Tehát ezért mondja az Úr Jézus a tanítványoknak, hogy egy kicsit vonuljunk vissza az Isten jelenlétébe, annak a jelenlétébe, akitől az áldást kaptuk, és akinek a jelenlétében táplálkozhatunk, hogy továbbadjuk ezeket az üzeneteket. Tehát ami miatt fontos, hogy az Úr megállítson, és azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám. Mert nem csak az a megfáradt lélek, aki úgy érzi, hogy minden olyan hiába való, hanem az a lélek is megfárad, aki túl sok dolgot ki gondol magáról. Tehát ugyanúgy az is bele fárad, egyszer csak bele tokosodik abba a helyzetben, amiben van, és az sem jó az ember számára. Tehát, hogy akkor, amikor sikereink vannak, és amikor azt érezzük, hogy Isten ma különös módon jelen volt az életemben, ma úgy érzem, hogy Isten tényleg csodákat tett, nem csak bennem, hanem általam is valamit cselekedett, akkor mindig gondoljunk, hogy gyertek egy kicsit vissza, és lássátok azt, hogy én vagyok az, aki munkálkodtam. Vagyis úgy, mint az egy bélpoklos, aki visszajött, és hálát adott. Hálát adott. De nyilván, ahogy szoktuk mondani, ebből van a kevesebb az életünkben, a nagyobb és a több esetben nem azért hív bennünket Úr, az Úr vissza, mert annyira fel vagyunk villagyozva, hogy egy kicsit helyre kell rakni bennünket, hanem talán azért, mert terheink is, problémáink vannak. Mert a tanítványok nem csak azt élték át az ő szolgálatuk alatt, hogy minden olyan jól ment, és az emberek hallgattak Isten szavára, hanem azzal is meg kellett küzdeniük, hogy látták a körülöttük lévő világot. Amikor jöttek hozzájuk, amikor várták azt, hogy segítsenek rajtuk, és a tanítványok pedig úgy érezték, hogy erre képtelenek. Mint az az eset, amikor az apa hozza a gyermekét, és a tanítványok nem tudnak rajta segíteni. Milyen nagy törés az a tanítvány életében, amikor azt látják, hogy nem sikerül. És nincs erőnk, hogy tovább menjünk, mert amikor az ember nem kap, amikor csak állandóan ad, az nagyon megterhelő az ember számára. És Jézus pedig itt félre húzza a tanítványokat, és azt mondja, hogy pihenjetek meg egy kicsit. Töltekezzetek föl. Mert az a munka, amit végeztek ebben a világban, az nem könnyű munka. Vannak olyan kifejezések az Úr Jézus szavai között, amely olyan sokszor megdöbbenti az embereket. Például olyan, amikor azt mondja, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Úgy szeretjük mi ezt félretenni. Jó, átugorjuk ezt a gondolatot, hát mi nem akarunk farkasok között bárányok lenni, mert tudjuk, hogy milyen annak a báránynak a sorsa, aki a farkasok közé kerül. Hát ilyenek legyünk mi, de Jézus mégis arról beszél, mert gondoljunk csak bele, hogy mi az, amit a hívő embernek ebben a világban meg kell harcolnia. Hát nagy dolgokat kell harcolni. Éppen a imaórán említettem azt a testvért, akivel beszéltem, aki arról azért szomorkodott, hogy ó, hát milyen könnyebb volt akkor élnie, amikor még nem járt az Isten útján, mert mindent megtehetett. És most pedig, amikor az Úr megérintette őt, és már látja, hogy mi az, amit lehet tenni egy hívő embernek, akkor azt mondja, hogy ó, hát de mennyivel könnyebb lenne sokszor a döntésem, hogyha nem lennének azok a gátak. Mert akkor könnyebb lenne, és lehet, hogy még jobban is járnék bizonyos helyzetekben. Hát így kell élni a hívő embernek. Így kell járni ebben a világban, hogy ó, hát igen, nem könnyű, és ezekkel a harcokkal újra és újra meg kell küzdeni. És hogyan küzdhetünk meg? Napokban a könyveimet végre megkaparintottam, és sikerült a könyves polcra kirakni, ami hát már mondhatom, hogy több mint egy éve álltam dobozokban, és ahogy szedegettük a könyveket, persze nem volt időm arra, hogy mindegyiket átnézzem, de eszembe jutott, amikor láttam egy kis könyvet, a Wesley Duellnek egy könyve, ami egy időben nagyon sláger könyv volt itt a gyülekezetben is, és nagyon sokan olvastuk. Ugye az volt a címe, hogy imáddal érítsd meg a világot, ha emlékezünk erre a kis kétszínű könyvre. És ennek a könyvnek az előszavában van egy rövid gondolat, amikor a szerző azt mondja, hogy ha volt olyan történelmi óra, amely világméretű aratásra késztette és adott lehetőséget az embereknek, a hívő embereknek, az most van. Hát ez régen jelent meg az a könyv, és régen írta az író, de arra kellett gondolnom, hogy semmi nem változott. Hát ha valamit tehetünk ma, az az, hogy imádkozunk. Pál azt mondja a Róma beliekhez írott levélben, és ami én azt hiszem, hogy minden hívő embernek a terhe, amikor azt mondja, hogy ez a teremtett világ nyög, várja az Isten fiainak megjelenését. Tehát ezzel kell a hívő embernek minden nap találkozni, szembesülni, hogy az a világ, amiben van, ez a világ valóban úgy, ahogy van, nyög. Nézzük csak meg az embereket, a körülöttünk lévő embereket, mindenki panaszkodik, mindenki tele van keserűséggel, nem találja a helyét, nem talál kiutakat, nem tudja, hogy merre kell menni, és ebben a helyzetben küld el bennünket az Úr, és mondja azt, hogy hát ti adjatok választ neki. Na de hogyan? Hogyan? Hát mi is ugyanabban a cipőben járunk, mi is ugyanezekben a helyzetekben kell, hogy megéljünk. Hát erre mondja ez a könyv szerzője, hogy imádkozzatok. Hát ha valamikor kell, az most van. És ahogy reggel az imaórán említettem, hogy van egy másik ima, vagy van egy másik ige is a mai igék között az útmutatóban, a Kolosszébeli levélben, amikor azt mondja az apostol, hogy az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és emberek. Hát ezért kell nekünk visszavonulni. Ezért hív bennünket az Úr vissza, hogy gyertek egy kicsit, pihenjetek meg. Miért kell megpihennünk? Mert nem lesz erőnk arra, hogy ebben a világban, ebben a helyzetben, amiben élünk, abban a világban, ahol az egész világ nyög, meg tudjunk maradni. Csak akkor, hogyha visszamegyünk ő hozzá. Ézsaiás könyvében van egy nagyon szép kis gondolat, egy nagyon szép ige az 50. fejezetnek a 4. versében mondja a próféta, hogy az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Ó, de jó neki! Ugye? Mi pedig sokszor, amikor kérdeznek tőlünk, mi is csak hallgatunk, hogy mit is mondjunk. De elmondja azt is, hogy miért. Mert így folytatja. Fölserkenti minden reggel. Fölserkenti a fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Tehát mit mond az Úr Jézus, hogy egy kicsit vonuljunk vissza. Gyertek vissza egy picit, mert szükségünk van arra, hogy megnyugodjunk. Jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Nem csak az jelenti a megfáradás és megterheltettség, hogy valamikor messze jártunk az Úrtól, ma is megfárad a hívő ember. És ha nem megyünk vissza, akkor kiégünk, akkor erőtlenné válunk, és akkor nem találjuk. Nem csak a mások, más emberek felé való szolgálatunkat, hanem a magunk helyét sem. Olvastam egyszer egy kis történetet, azt hiszem valamelyik labban, egyházi labban évekkel ezelőtt, arról, hogy volt egy kör, közelben lévő lelkészek, úgy döntöttek, hogy ők időnként összegyűlnek. Havonta, vagy nem tudom, két havonta is, akkor egy csendes napot tartottak egymás között, beszéltek, erősítették egymást, és elmondta az, aki leírta ezt a történetet, hogy volt egy lelkész, aki mindig kihúzta magát, mert most ez a dolga, most az a dolga, és mindig elmaradt ezekről az alkalmakról, hiába hívták, mindig csak írt egy levelet, hogy ó, ne haragudjatok, most olyan dolgom van, ami miatt nem tudok jönni, és talán egy év múlva ez a férfi találkozott ezzel a lelkész társával, aki aki teljesen össze volt törve, és azt mondta, hogy egyszerűen teljesen kiégtem, nincs erőm a szolgálathoz, nincs semmi, amit úgy érzem, hogy átadhatnék a gyülekezetnek, és akkor ez a férfi mondta, hogy az a baj, hogy nem jöttél el közénk. Mert időnként vissza kell vonulni, Jézus visszahívja, gyertek, pihenjetek meg egy picit. És ez nem csak a lelkészekre áll, hanem ránk is, mert mi is ebben a világban élünk. Egy kicsit vissza kell jönni. Nem véletlenül mondja Pál apostol, hogy áron is vegyétek meg az alkalmat, mert az idő gonoszak, elfáradunk. Elfáradunk, mint Mária és Márta történetében, az a Márta, aki jött, ment, szaladt, tette a dolgát, ami nem volt rossz, de elfáradt. Elfáradt a szolgálatban. És aztán ugye mutogatott az ő testvérére, hogy miért nem segít neki. És azt mondja neki az Úr Jézus, hogy Márta, te sokra igyekszel, de a te testvéred a jobb részt választotta. Tehát igen, nekünk el kell gondolkodni azon, hogy mennyire vagyunk mi közel az Úrhoz. Reggel az imaórán azt mondtam, hogy az üzenete ennek a felolvasott igének, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, az üzenete az, hogy mi mennyire vagyunk bizalommal az Úr felé. Ha ő hív bennünket, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor higgyük el, hogy szükségünk van rá. Kell, hogy megálljunk, mert ha nem tudunk belőle táplálkozni, ha nem vagyunk hajlandók arra, hogy oda menjünk az ő igéjéhez, az ő szavához, akkor nem lesz erünk. És Jézus ezt nagyon jól tudta. Tehát nem csak akkor van nekünk szükségünk arra, hogy megálljunk egy pillanatra. Nem csak akkor van szükségünk, amikor messze vagyunk az Úrtól, hanem ebben a világban való szolgálatunkat csak akkor fogjuk jól és tökéletesen elvégezni. Akkor fogunk megmaradni, és nem fogunk belekeseredni az élet dolgaiba, és nem látni a kiutakat, ha hajlandók vagyunk megállni, visszavonulni és megpihenni. Ez a megpihenés nem csak abban áll, hogy legyen időnk enni és legyen időnk aludni, mert ez is fontos, hanem elsősorban arról szól, hogy lelkileg oda menjünk az Úrhoz, hogy imádkozzunk, hogy kérjünk tőle erőt, és azért, hogy a mi gondjainkat, a mi problémáinkat, azt elé hozzuk, és azokat a dolgokat, amiket talán nem jól látunk, vagy amiben elhatalmasodik rajtunk az a gondolat, hogy megy ez nekünk, azt az Úr a helyére rakja. Tehát szóljon hozzánk ma is ez az üzenet. Nem tudom, hogy ki milyen állapotban van. Nem tudom azt, hogy mennyire terhel meg bennünket ebben a világban való forgolódásunk, az emberekkel való kapcsolatunk, mennyire terhel meg bennünket az, hogy látjuk ennek a világnak a gyötrődését, a vergődését. Nem tudom. De a hívő embert megterheli. És az Úr pedig szeretne bennünket megerősíteni. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, hogy én nyugalmat adjak nektek. Vagy álljon előttünk az a másik gondolat, ami szintén erről szól. Jertek el csupán ti magatok. Ez rólunk szól, a tanítványokról. Gyertek el egy puszta helyre, ahol az atyával, ahol velem találkozhattok, és pihenjetek meg egy kevéssé. És ha megpihentek, akkor nyugalmat kaptok, akkor erőt kaptok, és lesz erőtök tovább menni ezen az úton. Megfáradtatok? Pedig valamikor átéltétek az Isten szeretetét, elindultatok a keskeny úton, és most úgy érzitek, hogy megrekedtetek? Hát ennek egy oka van, hogy nem mentetek vissza. Vagy nem akarunk visszamenni. Magunk gondoljuk megoldani a problémákat, az Úr Jézus pedig hív. Gyertek, pihenjetek meg egy kicsit, egy puszta helyen, erőt kaptok, és megerősödve tudtok tovább menni és elvégezni a szolgálatotokat. Hát én azt kívánom, hogy ne legyünk restek, és ne csukjuk be a fülünket, hogy ez nem nekünk szól, de ez nekünk szól, mindannyiunknak, akik megfáradtunk, megterheltettünk a szolgálatunk közben is. És ha megyünk hozzá, megpihenünk, akkor újra nyugalmat találunk, és új erőt, hogy tovább menjünk a keskeny úton. Adjon nekünk Isten ebben bölcsességet, és legfőképpen bizalmat a mi Urunk felé. Amen.